Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! Igen, mert Smic is maradt a fejhallgatom. Ja, köszi, okay, szépen.
Bocsánat.
Bődületes hangerőn hallgat a hírszerkesztő kisasszony. Szóval jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, április 23-a, kedd reggel van, 8 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És mindjárt megnézzük, hogy a hallgatók mivel örvendeztetnek meg minket. Azt mondja, amikor megszűnt a palack visszaváltás, beépítettek az árába 50-80 forintot, most, hogy megint visszaváltják, ismét emelték 50 forinttal.
Igen. Ez volt egy az ilyen cikk, erről a múltkor beszéltünk, hogy van áremelkedés, áremelő hatásának az egésznek.
De most nem emelték 50 forinttal, tehát az egy kaució, mondjuk, mert azt visszakapod. De az előző, de az a termény.
Amikor emelték.
Hát, akkor emelték. Igen.
Vissza kell vinni.
Igen, ez így van, pontosan.
Erről szól a
pontosan.
Történet.
Azt mondja, még szerencse, hogy Angliában nincsenek jogállamisági problémák, írja a kedves hallgató.
Igen, köszönjük szépen, hogy kipécéztük a 10 000-ből az egyik olyan dolgot, ami nagyon fura, és na mindegy, lennének annyi problémáink, mint az angoloknak, mondjuk így, meg a németeknek. És ezen kívül valami érdekes, ami hozzátesz?
A német SAP itt van 20 éve, és a kulcstechnológia fejlesztésben nem osztanak lapot, csak a ráépülő alkalmazások fejlesztésében. Miből gondoljátok, hogy egy cég kiengedi a kezéből a kulcsterületeket, például az Audi motor? Ezt nem mi gondoljuk, kedves hallgató, hanem az a kormányzat, aki ide telepít olyan iparágat, amire azt gondolja, hogy majd a beszállítója lehet tier 1-es szinten, amire megmondta a Madár Pisti, hogy erre még az Audinál se volt példa. Tehát nem gondoltuk, hanem felhoztuk példának, hogy ez nem működik, tehát erre nem is érdemes alapozni, vagy építeni. Na, viszont nincs semmilyen szignál.
Kell?
Nem gondoltam, hogy valami lehetne, de nem kell, mehetünk tovább. Zsaroló vírusokról és az ellenük való védekezésről fogunk beszélgetni. Lavati Győző a vendégünk, a Magyar Telekom SOC központ vezetője, valamint Kovács Zoltán, a Cisco Nemzetközi Cyber Security specialistája. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, kívül.
Jó reggelt!
A első fogós kérdés, lehet, hogy ez csak nekem ismeretlen, minden újszülöttnek.
Mi
minden
az SOC? Ezt szeretné tudni.
Ezt gondoltam, hogy meg fogjátok kérdezni.
Igen.
Ez a SOC, nem szoktuk kirakni betűnként, ez egy biztonsági műveleti központ, aminek az a dolga, hogy figyeljük a különböző biztonsági eszközökből származó információkat, és ha valahol be kell avatkozni, ezt egyrészt észre kell venni, hogy ott be kell avatkozni, rá kell jönni, hogy mi okozza azt az anomáliát, és ezt meg kell próbálni elhárítani minél gyorsabban.
Jó. Security Operation Center, teked.
Igen, és nem szoktuk.
Igen, az annyi szóviccet lehet vele generálni, hogy ez elképzelhetetlen.
Magasszák a hóhért, most én kaptam egyet.
A biztonsági őrök tudod, ahogy ülnek és nézik a monitorokat, mondjuk egy plázában, na ez az csak a kiber változata.
Világos, és nincs olyan nagy zsebbelámpátok, hanem egész eszközök.
Nem, de nagy monitor az nálunk is van, jó sok.
Na, nézzük azt, hogy ezeket a zsarolóvírusokat, illetve először lehet, hogy egy kicsit hátrébről indulva, hogy
mi a legaktívabb?
Számítsunk.
Hát most talán a zsarolóvírusok azok, amik a legveszélyesebbek egy cég informatikájára. Ugye a zsarolóvírusok azok a vírusok, amik bejönnek a hálózatra, és megpróbálják letitkosítani az ott lévő eszközöket, kvázi ellehetetlenítik a munkát. Az újabb generációs zsarolóvírusok előtte ellopják a cég adatait, ahogy több szinten lehessen zsarolni az áldozatokat. Éppen ezért ezek nyilván elég sikeresek már, mert hogyha nem csak arról van szó, hogy tudod-e holnaptól használni a gépeidet, hanem arról is, hogy a konkurencia az tisztában lesz az összes üzleti titkoddal, az nyilván egy erős nyomás arra, hogy fizess érte. Tehát a zsarolóvírusok vannak most az első helyen, amivel most még sokat találkozunk, az a business email compromise, tehát az üzleti levelezésnek a kompromitálódása. Ez az a folyamat, amikor a támadó megpróbál beékelődni valamiféle levelezési láncba, és megpróbálja átverni vagy a logisztikát, vagy a pénzügyi csoportot, hogy az ő bankszámlájára egy nagyobb összeget utaljon át.
Igen, ez a megváltozott a bankszámlánk, és akkor mostantól kell ide várjuk az utalásokat, és beépül ugye a rendszerbe. Nagyon frankó, Marika át is vezeti, vagy Tibike, tök mindegy, és onnantól kezdve oda mennek az utalások.
Ráadásul ezek az utalások ugye valódi megtörtént utalások, tehát aki végrehajtja, az a személy, nem a támadó, hanem a végrehajtása felkent személy.
Igen, jó hiszeműen, ugye.
Igen, és egyébként elég jó, komoly trükkös megoldásokat láttunk a tekintetben, hogy hogyan érik ezt el, tehát ne azt képzeljétek el, hogy jön egy levél a semmiből, hogy most ide utalj, hanem meglévő levelezési partnerrel, meglévő levelezésbe tényleg, ahogy mondtad, beállni. Ennek többfajta technikai megoldását is lehet látni, de a végeredmény az, hogy igazából még büntetőjogilag is egy érdekes kategória, hogy most amúgy az, hiába mész egy, a bankhoz azzal, hogy te ezt az utalást nem szeretted volna, hiszen te indítottad el.
Meg is kérdezte a rendszer, hogy tényleg? És akkor egyébként persze, újra nyomott és minden.
Meglepő módon ugye eléggé komoly a kár a éves szinten most már ebből, tehát azért...
De
azért...
akkor itt a jellegéből kiindulva ez nem úgy működik, mint nem tudom, a nigériai levél, ami egy ilyen nagy csövön lő mindenkire, nem, hanem nagyon célzottan, nagyon célzottan.
Hát itt olyan előzetes információgyűjtés történik, ami alapján pontosan tudják, hogy kit kell megtalálni, kinek
és a fiókát kell. És hosszú előkészítés.
Még ilyesminek is utána néznek, hogy hánykor kell egy ilyet aktiválni, mert mondjuk a pénzügyi vezető akkor szokta nézni az e-mailjeit, míg a többiek nem. Tehát, hogy ennyire utána mennek ezeknek, ezek nagyon célzott támadások. Ez egy nagy különbség a zsarolóvírusok meg a business email compromise között, hogy zsarolóvírus az egy ilyen ez relatíve szórt támadás. Tehát egyszerre nagyon sok támadás van. A Zoli hozott is ide valami statisztikát, hogy másodpercenként...
Ja, 19 másodperc, a tavalyi évben 19 másodpercenként indult el egy ransomware támadás, nagyjából világszinten. De hát azért a tempó nem áll meg, tehát ennyi
Jó, viszont ezek nem annyira célzott támadások, tehát ezeknek a nagy része a sikertelen. Igen, a sörítés puska, nagyon jó példa. Még a business email compromise az, ahogy az beszéltük, nagyon ki van hegyezve egy-egy székre, meg egy-egy vezetőre.
De azért ezt érdemes mellé rakni, hogy az, hogy nagyon ki van hegyezve, az nem azt jelenti, hogy nincs nálunk. Például Magyarországon már évek óta tapasztalható, és láttunk is ilyen ügyeket. Tehát ugye már több tekintetben ez elosztott ez a mítosz, hogy a magyar nyelv, meg a kis az ország méretei miatt ugye védve vagyunk. Ez igaz volt sokáig sok mindenre. Már a business email compromise-ra sem igaz. Tehát olyan előkészületekkel történnek időnként magyar cégek jelentem, hogy az adott cég doménye, az adott cégnévre bejegyeznek egy .eu-s domént, ami a cég nem jegyezte be egyébként. Tehát ilyen előkészületek is vannak ahhoz, hogy aztán meg tudják tenni ezt. Tehát azon túl, hogy információgyűjtés, és azon túl, hogy célzott, és tehát nagyon komoly erőfeszítések vannak, ez abszolút nem Hollywood, hanem ez a magyar valóság is.
Hát volt mostanában nagyon nagy méretű magyar cég, akit zsaroltak, ilyen 6 milliárd forint ugrott ki az ablakon egy ilyen tranzakció.
És ilyenkor ugye azt mondod az elején, hogy ugye nagyon trükkösen el is viszik az adatot, tehát magukhoz veszik, pont azért, hogy azzal fenyegetőzhessenek, ugye, hogy azt szétosztják, mondjuk a versenytársak felé visszaküldik, vagy valami ilyesmi, hogy ilyenkor már, amikor megtörténik a baj, mit lehet csinálni? Fizetni?
Hát azt szoktuk javasolni, hogy ne. Nyilván vannak olyan esetek, amikor muszáj, mert hogyha a cég holnapi napja függ tőle, akkor nyilván a cégvezetés mérlegelni fogja azt, hogy szabad-e fizetni, vagy nem. Azt szoktuk mondani, hogy nyilván nem érdemes fizetni, vagy nem szabad fizetni, mert hogy semmi garancia nincs arra, hogy a támadó csapat az tényleg odaadja a visszafejtő kulcsot.
Emberekkel nem tárgyalunk, vagy emberrablókkal nem tárgyalunk.
Hogy az ő fejükkel, tehát igazából jó. Azt fogja mondani, hogy visszaadja, de közben értékesíti is. Hát az még plusz egy kis összeg.
Egy rész, másrészt pedig van ez a mindset, igen, hogy nem kellene ugye támogatni magát, vagy motiválni ezt az üzleti modellt, úgymond. Egyébként tárgyalások ezért ennek ellenére szoktak folyni, de ha valaki egy nagy szervezet meg tudja engedni magának idézőjelbe, hogy ugye mindent mentésekből visszaállítson, még akkor is előfordult már, hogy fizetett, mert egyszerűen azt gondolta, hogy az a 24-36 óra, amíg ő helyre tud állni, lábra tud állni, nem engedheti meg magának. A Colonial Pipeline esete ilyen volt, ugye, amikor egy jelentős rész az USA-ban az üzemanyag szállítás leállt, mert hogy ők csinálják azt sok helyen. Ők úgy döntöttek, hogy fizetnek annak ellenére, hogy vissza tudnának állni, de aztán kiderült, hogy olyan lassú a decrypt folyamat, hogy igazából jobban járnak, hogyha elkezdenek visszaállni, de közben már fizet. Tehát, hogy több szempontot is mérlegelni kell, egy biztos, ha nem muszáj, akkor ne
támogatni. Még ehhez egy pici, hogy volt olyan ügyfelünk, aki fizetett. Van egy szolgáltatásunk, megpróbálunk segíteni a bajba jutottakon. Elég sok esetünk volt sajnos az elmúlt időben, és volt egy ügyfelünk, aki fizetett. Meg is kapta a decrypter kulcsot, el is kezdte dekriptálni. Tény, hogy lassú volt, de nem voltam ugyannyira vészes, viszont ami a rossz hír, az, hogy attól még a támadó kód, meg a backdoor, amiket ez a támadó kód telepített, ezek az ott maradnak ott a rendszerben. Tehát hiába dekriptálod a rendszereidet, ugyanúgy, sőt, még sokkal sérülékenyebb, mint a támadás előtt volt. Sőt, azt vették észre, hogy elkezdték dekriptálni az egyik gépet, miközben a script az még ott futott, és elkezdte letitkosítani a másikat.
Remek.
Tehát, hogy
egyre jobban hangzik, az jól látszik, hogy ezt elkerülni a legjobb.
Igen.
Arra van-e mód? Vagy ilyen kifinomult technikákkal óhatatlan, hogy beleesik.
Ma már szerintem, sőt, most már évek óta nem az beszéli a szakma, hogy mindent megelőzni. Nagyon fontos persze erre kell törekedni, de inkább azért, vagy paralel módon emellett arra kell készülni, hogy minél korábbi fázisban detektáljunk valamit, ha már történik.
Akkor a csillapítás ugye az a...
Az is egy nagyon fontos része, de az, hogy időben tudjunk lépni, ahhoz az kell, hogy időben észrevegyünk apró jelekből, hogy itt valami történik, és egyébként a szokos kollégák ugye az egyik feladatuk ez, hogy időben kiszórják azokat a jeleket, amelyek vagy a támadásnak olyan fázisát tudja detektálni, amikor éppen még előkészület van, tehát még nem is történt akár titkosítás, de már bent vannak. Például ugye sokszor ilyen napokig információfelmérés folyik a támadók részéről is, de ha csak órákig, akkor is már van egy olyan időablak. Azt szoktuk mondani, hogy a támadók által a tevékenységre felhasznált idő és a detekciós idő aránya fontos igazából. Ha mi egy kicsit gyorsabban detektálunk, mint ahogy ők dolgoznak, akkor igazából az, hogy történt kompromittálás, hogy bejutottak, az úgymond egy elfogadható idézőjelben, tehát kockázat.
Igen.
De igen, arra kell törekedni, hogy megelőzzük, de nem szabad csak a megelőzésben bízni, illetve csak arra alapozni.
Na, akkor azt beszéljük meg, hogy működtök, mert oké, az, hogy a szokos kollégák figyelik a rendszert, és akkor majd szólnak, hogyha gázon, de éjjel-nappal, és mindenhol nem lehettek ott, vagy hogy,
de,
hogy
ez
működik
ez? Pont ez a dolga a szoknak. Egyrészt nagyon sok eszköz kell hozzá, tehát vizibilitást kell teremteni a cég hálózatába történt dolgoknak, ezt valahogy olyan formában meg kell tudni mutatni az elemzőknek, hogy tudjanak vele mit kezdeni. Ez azt jelenti, hogy igen, nagyon nagy munka egy ilyet felépíteni, mert hogy minden rendszert, ami izgalmas lehet számunkra, azt ebbe be kell kötni, és meg kell oldani, hogy az abban történt események, azok látszódjanak, sőt, értelmezhetőek legyenek egy analiszt számára. Aha. Ez azért nagyon nagy munka. De innentől kezdve már azért könnyű dolgunk van, megvan a vizibilitás, az analisztnak igen, ott kell ülnie 7-24-be, nyilván az analisztot meg kell támogatni minél több automatizmussal, mert azért gyorsan kell reagálni, hogy ezt a Zoli is mondta. Megvan támogatva egy csomó automatizmussal, az analiszt valamit észlel, ha tudja, találkozott már hasonló esettel, akkor megpróbálja ő elhárítani. Ha nem találkozott ilyennel, akkor különböző szintek vannak az analisztok között, akkor ő eszkalálja egy magasabb szintre. Uh-huh. És akkor vélhetően előbb-utóbb el fog jutni egy olyan megoldási szintig az eset, aki már ezt le tudja kezelni elég jól.
Az jól látszik, hogy ez egy nagyvállalati játéktér. Mit csinálhat egy 4 fős rádióműsort készítő produkciós kis vállalat?
És inkább amúgy ez a cég méret az, aki veszélyeztetve van a ransomware-ekkel szemben. Ez a statisztika sajnos. Ti vagytok sokan.
azért alapvetően vannak lehetőségek szerintem egy ilyen méretre, és egyrészt nyilván az nagyon fontos, hogy az a négy fő az folyamatosan, tudatosan álljon a dolgokhoz.
Az ácsot azt meg kell. Azzal kezdjük, hogy pokrócozás, azzal jó. Kezdődik. Legközelebb bejön pokróc, ütjük egy darabig, és utána megkérdezzük, hogy akkor most erre a felszólításra megváltoztatod végre.
Amúgy nagyon fontos, amit a Zoli mond, mert azért még mindmáig a leggyakoribb támadási vektor az az e-mailbe beküldött link, vagy PDF. Ez a fizetések pont az egy PDF,
ezért,
vagy
épp XLS. Ezért, hogyha én nagyon keveset tudnék költeni erre a négy fős cégnek a biztonságára, akkor ezzel kezdeném, hogy az e-mail, de tényleg, tehát egy e-mail biztonsági megoldásra keresnék, egyébként milyen érdekes pont a Cisco-nak is van, de most nem feltétlenül erről szeretnék beszélni, hanem tényleg ez nagyon fontos. Igen, sőt, igazából a Security Operations Center is tudjuk nagyon szépen támogatni Cisco megoldásokkal, de most nem is biztos, hogy elég idő lenne erre, hogy ezt átbeszéljük. Szóval e-mail, a tudatosság, e-mail védelem, nyilván a végpontvédelem az természetesen alap, azt gondolom, az már mindenhol van, az, ami ugye a nagy részét azért mégiscsak megfogja a támadásoknak, észre se vesszük, de azért, tehát mint az érettségi, szükséges, de nem elégséges. És emellett azért minimum a multifaktor autentikáció, ami nem egy nagyon komoly történet befektetés szempontjából négy főre, mondhatni nulla forintból is megoldható, és nagyon fontos. Igen?
Igen, cirka annyi.
Igen, körülbelül, és annak az alkalmazása is, ez nagyon fontos, hogy ha már van,
akkor használjuk. Egy jó jelszókezelő, ugye, hogy ne ugyanazt akár, használjuk mindenhol.
Ezt én kicsit hátrébb sorolnám, és akkor még amit én nagyon tudok ajánlani, és ez azért mert szoktam menni ajánlani, mert otthoni használatra ingyenes lehet, egyszer már itt is beszéltünk róla, az a DNS alapú védelem, amit egyébként a Cisco felvásárolt ez az OpenDNS, de az OpenDNS még mindig egyébként privát, családi használatra ingyenesen tud működni, de egy négy fős cégnek sem, nem egy horror az üzleti változata sem, aminek az a lényege, hogy ugye minden eszközünk mindenféle internet lekérést azzal indít, hogy akármilyen alkalmazás, nem csak a browser, akár a malware, a támadóknak az eszközei is, vagy támadók megoldás is, hogy egy domain felé elkezd kommunikálni, beírjuk, hogy facebook.com, úgy visszakapjuk az IP címet, és az IP cím meg a mi gépünk IP címek között elindulok az adatforgalom. Na most, ha nem kapjuk vissza ezt az IP címet, mondjuk amikor egy támadói tevékenységről van szó, mert mondjuk bejutott valami egy e-mailbe, rákattintottunk, el is indult, és ki akar kommunikálni, de nem kapja vissza az IP címet, akkor megmenekültünk, úgymond rögtön korai fázisban, és ez úgy történik az OpenDNS, illetve a Cisco Umbrella segítségével, hogy van egy óriási adatbázis, ami folyamatosan update-elve van, ami figyeli, hogy milyen domének azok, amelyek érintettek voltak, vagy érintettek lehetnek ilyen támadói infrastruktúrákban. Például lehet, hogy még nem is használják arra, de mondjuk az illető, aki beregisztrálta, az már annak az információi összeköthetőek korábbi kampányokkal, és a többi. Tehát a lényeg, hogy ott nagyon sok doménről tudjuk, hogy rossz, és nagyon sok doménről tudjuk, hogy jó. Ha rossz a domén, támadók használják, akkor nem adjuk vissza az IP címet, kész, nem történik. Minden eszközünkre működik, hiszen minden eszközünk fogja használni a domain DNS rendszert, és nem kell semmit telepíteni, hiszen ha az otthoni rútereden az egyébként is DNS lekérdezés be van állítva a szolgáltatót felé, átállított erre, ez egy ennyiből pont 4 perc beállítani, rögtön az egész wifi hálózatodra felcsatlakozott összes eszközöd védve van. Tehát én azt mondom, hogy e-mailre figyeljetek ti négy fős cégeként, mindenképpen.
És itt jött egy kérdés, bocs, hogy tehát e-mailre figyeljünk, de jött egy kicsit, hogy miért veszélyes a csatolt
a PDF, igen, mert hogy a dobba, exébe már régóta.
Azért, mert tőled jött a kérdés, hogy
nem, hallgató.
Úgy általában a csatolmányokra igaz, és a PDF-re is igaz, hogy azért, hogy minél inkább kiszolgáljanak ugye minket, a szoftvergyártók, ezért úgymond aktív tartalmakat is tudunk bele gyömöszölni. Mondjuk egy Word dokumentum, vagy Excel-be megszoktuk szerintem azt, hogy makrók vannak, persze. De már azt is megszoktuk, hogyha kívülről jön, nem biztos, hogy engedélyezzük. Remélem, hogy ezt megszoktuk. Na most a PDF-ben is lehetnek aktív tartalmak, legalábbis régebben kifejezetten előfordult, de minimum URL-ek, tehát egy link. Na most egy PDF-ben van egy olyan link, ami oda van írva, hogy, hogy akár, akár egy tudományos kutatásra egy link, oda vezető.
Valamelyik forráshoz, igen.
Így van, de amúgy, ha rákattintunk, mégse oda megy, nem egy óriási trükk, már is egy ilyen átlagos felhasználót meg tudtunk vele téveszteni. Hogyha van egy e-mail védelmi rendszerünk, akkor az egyrészt megcsócsálja a PDF-et, mielőtt odaadja, mielőtt én meglátnám, és ez másodpercek, tehát nem vettem észre, hogy késne a dolog. Megnézi, ebben vannak ilyen URL-ek, le is ellenőrzi ezeket, ismerjük ezeket, nem ismerjük. Még azt is megteheti, hogy ha bonyolultabb esetről van szó, hogy egy felküldi a felhőbe, és nagyon fontos, az e-mail eleve kintről jön, tehát felküldi a felhőbe, és egy virtuál gép elindul, és azon a virtuális gépen egy robot leszimulálja az emberi tevékenységet, megnyitja, kattint, és lehet, hogy ott fog kiderülni, hogy ez gázos ez a történet, és mit lát a felhasználó, csak annyit lát, hogy az jött egy értesítés, hogy egy olyan e-mail kaptál, amit karanténban raktunk, mert szerintünk veszélyes. Uh-huh. És akkor rögtön azért előrébb vagyunk.
És akkor leszaladt ez a procedúra a háttérben.
Így van.
Óriási. Még azt kérdez valaki, mi van, ha nem IP alapú, vagy hogy pontosan, hogyha IP alapú a támadás, nem
DNS. Nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka, azt gondolom, ma már nem tudom győző.
Nem is találkoztam vele életemben, vagy nagyon
a
kevesebb.
A támadók is lusták, újrahasznosítanak, kódokat, doméneket használnak, infrastruktúrákat úgy költöztetnek, hogy domén alapon, tehát, hogy igazából jogos, ez a fajta a védelem nem fog működni, hogyha az ember a Facebook helyett az IP címet írja be. De hozzátenném, hogy volt egy DNS rendszer elleni támadás 2016 őszén, és olyannyira sikeres volt, hogy minden rendszer, Facebook, Skype, Twitter, Spotify, rengeteg minden meghalt, azt hitte a fél USA, hogy most indul az orosz invázió, hiszen hogyan másképp kezdenének, mint úgy, hogy lelövik a netet. Közben minden működött, csak a DNS nem. Uh-huh. Tehát igazából, ha tudta volna valaki a Spotify címét, ha tudta volna valaki a Skype címét, és kézzel beírja.
És milyen sávszélessége lett volna hozzá.
Akkor működött volna, de hát senki nem használja így. Mindenki a DNS-re, az egész életünk az internetre épül szinte, az online életünk, az pedig a DNS-re.
Fú, okay, hát köszönjük.
Legfontosabbak, kedves hallgatók, megelőzés, tudatosság, alapbiztonsági beállítások, folyamatosan ugye résen lenni. A másik pedig az, hogy cipőt a cipőboltból, szakértőhöz kell fordulni.
És ne legyetek szokatlanok.
Ha baj van, akkor meghívjatok, mert egy csomó esetben tudunk segíteni. Pontosan. Tehát ezért mondtam azt, hogy szakértőkkel érdemes konzultálni minden esetben.
Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Lahati Győző, a Magyar Telekom szakközpont vezetője, és Kovács Zoltán, a Cisco nemzetközi cybersecurity specialista.
Ezt a nemzetközit vegyétek már ki, mert akartam mondani.
Nem, akkor is jól hangzik. Nem veszik.
Nagyon jó hangzik. Nagyon.
Ez egy business email compromise volt, ott bekerült ez a nemzetközi szó. A titulusodban azóta ott
így
van.
Így van, fel csak kattinghatjuk, és ez így jön. Na, köszönjük, sziasztok.
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 Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Nos, egyik születésnaposunk, Janikovszki Éva, kossuthdíjas magyar író, költő, 1926-ban született ezen a napon, és egy aranyköpéssel.
Igen. Egy aranyköpéssel szolgált, mégpedig ezzel. Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet, hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad. Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé, előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.
Igen, értjük, igen. De szerencsére ez úgy működött nálunk, hogy azért, ha kihagytam, azt nagyon kérték. Úgyhogy
igen, de van ebben igazság.
De abszolút, persze, tehát értjük azt, hogy
minél több időt kell gyermekeinkkel, de szüleinkkel is együtt tölteni.
Így van.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na, ott van a mágikus e-t, meg a már-már állandó szakértőnk itt az elmúlt hetekben, Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Egy olyan kettővel korábban beszélgettünk a bejövő oldalról, hogy honnan lesznek vevőink az e-shopban, most pedig tételezzük fel, hogy jöttek, vásároltak, és most azt nézzük meg, hogy mi a utána, vagyis hogy hogyan mozog kifelé a megrendelt portéka, vagyis az elkereskedelem logisztikáját veszünk górcső alá.
Igen, nagyon, nagyon röviden, és még egyszer jó reggelt kívánok. A megrendelések után a kézbesítés jön, tehát logisztikában nagyjából két fogalmat kell megkülönböztetni. Van a raktárlogisztika, és van a csomaglogisztika. Ugye a raktárlogisztika mindez, ami a raktáron belül történik, és a csomaglogisztika, amikor ami a raktár és a vásárló között történik. Ez ugye különböző módon történhet mindkettő, tehát ez egy mátrixos történet, lehet egy saját házon belüli megoldással, vagy egyébként a csomaglogisztikában futárral, és a raktárlogisztikában pedig a kiszervezett megoldást, azt egy fulfillment szolgáltatásnak nevezik, ami egyébként az összes raktárbevételezés, raktározás, leltározás és kiküldés szolgáltatásokat.
Ezt teszi lehetővé, ugye, hogy gyakorlatilag három kattintással létrehozhatok egy e-shopot, mert gyakorlatilag már egy lefejlesztett elkereskedelmi rendszer telepíthetek, hozzá pattinthatok egy fizetési modult, egy ilyen fulfillment szolgáltatással igénybe vehetem azt a szolgáltatást, amivel nekem nem kell se raktár, se csomag, se számlázás, se semmi, az mind ott történik. Gyakorlatilag kell a honlap, amiben ezt belegyúrom.
Igen, pontosan, ugye tipikusan a 10 évvel ezelőtt a legkisebb garázscégek úgynevezett ilyen anyós fulfillmenttel indultak. Az azt jelenti, hogy
anyós fulfillment, ez nagyon tetszik.
A garázsban a rokonok csomagoltak. Aha. Amikor elindultak, ma már ugye ezt ki lehet szervezni. Sokkal könnyebben, és így azt látjuk, hogy közepes kis webshopok a kiszervezett szolgáltatásokkal is működnek. Ugye ma már nem kérdés, hogy futár vagy
postát. Ez egy lépés a professzionalizmus útján, ugye, mert mint ügyfél vagy partner, hogyha találkozol egy ilyen anyós fulfillmenttel személyesen, akkor az így kérdéseket vet fel.
Igen, nem veszem el a lelkesedést ezen megoldástól, de azért a professzionalizmusban lehet előrelépni, az biztos ehhez képest.
Mi a jellemzőbb egyébként, hogy ez abszolút cégméret függő? Tehát nyilván az, hogy valaki sajátba oldja meg, azért ahhoz vagy bírni, tulajdonolni, vagy bérelni kell egy logisztikai egységet.
Cégméret fókusz és stratégia függő, tehát azt látjuk, hogy nem minden elkereskedő szeretne feltétlenül azzal foglalkozni, hogy hol szerezze be a következő targoncást és a targoncás bérét mennyivel emelje évről évre. Tipikusan a legnagyobbaknál egyébként ez van már házon belüli megoldásuk is mindkettőre. Uh-huh.
Jó. Eljutottunk akkor oda, hogy megágyaztunk ennek a három módozatnak. Hogyan tovább?
Igen, hogy kérdés, hogy a vásárló hogy kapja meg, és hogy veszi át a csomagot. A 2023-as GKID elkereskedelmi piaci körkép alapján 83 millió csomag volt egy évben, tehát 2023-as évben. Ennyi belföldi rendelés volt Magyarországon, ez egy 7,2%-os növekmény. Érdekesség egyébként, a csomagban lévő termékdarabszám nem nőtt ilyen mértékben, tehát ugye maga a csomagszám az növekedett, tehát benne lévő termékdarabszám annyira nem. És azt, hogy módja szerint felosztjuk, akkor 71%-a házhozszállítással lett kézbesítve, úgynevezett home delivery, 20% fix pontos átvétellel, ez az out of home, ebből a 20% pontból kétharmada csomagautomata, tehát 14% pont már csomagautomata, ez is a leggyorsabban növekvő szegmens, harmada pedig egyébként csomagpont, ez 6% pont csomagpont és 9% egyéb.
Igen, tehát mind a kettő a csomagpont az más, tudod, amikor be tudsz jelentkezni.
Vagy egy benzinkút magát csomagpontnak.
Így van, partnerként csomagpontként igen, vesz részt a
és
folyamatban.
Az egyéb az meg valószínűleg a bolti átvétel, ugye sok esetben könnyű.
Nyilván kényelmes, ugye ez a házhozszállításnak végül is az egyik a módozata, mert ugye kényelmes az, hogy odahozzák közel hozzám, de nem mindig vagyok otthon, ami igen, egy ilyen frusztráció, meg egy ilyen stresszfaktor a számára, aki, mert ugye azt mondja a futár, hogy majd valamikor jön délelőtt, hát az nagyon hosszú.
Most én egy kicsit azt rákcsáltam azt a számot, hogy a csomagszám nőtt, de a tétel szám a csomagon belül nem annyira, az azt jelenti, hogy már sűrűbben apróbb dolgokért is hozzányúlunk az online vásárláshoz, tehát nem gyűjtögetünk, hogy majd amikor van 4-5 cucc, akkor megrendeljük, hanem itt tudom, már egy pár cipőt is kihozatunk?
Ugye alapvetően ez vásárlóerőről tanúskodik, tehát egy csökkenő vásárlóerő van, és a lefelé vásárlás van, míg mondjuk tipikusan egy elkereskedelmi, ugye egy háromszög van, három szám, az egyik a csomagrendelés szám, másik a csomagokban lévő termékszám, a harmadik pedig az összforgalom. Az összforgalom is egyébként nagyjából megegyező százalékkal, nagyjából 8 százalék százalékkal, százalékponttal növekedett, de ugye az inflációs hatás miatt az árak növekedtek, tehát kevesebb termék van a csomagokban.
Világos. Jó, a csomag, kicsit a csomagbox, vagy csomagautomatára
térünk ki. Miért olyan népszerű? Ezt kezdtem ebben ecsetelgetni.
Az valahogy miért? Mindenkinek jó az én elképzelésem szerint. Tehát a fuvarozónak, vagy a szállítmányozó cégnek, meg nekem is.
Igen, ugye, hogyha egyfajta trendet vinnénk el, vigyünk ebből az adásból, ilyen populista címadással, akkor mindenképpen a csomag automaták legyenek ezek. 2024 április közepén, tehát egy múlt heti szerdai adat, friss adat, GKID-s adat alapján 5147 csomagautomata volt Magyarországon, ami egyébként régió szinten is kiemelkedés, brutális mértékben növekedett. Tehát ez egy 190%-os növekedés az azt megelőző évhez képest. Tehát, hogy ez egy háromszorosa, mint az előző évben, ami volt. Egyébként itt a szolgáltatók sorrendje, GLS, Paketa, Fox Post az első három ezen szereplők közül is. És hogy miért van ez? Covid-bezárság során általában otthon voltunk, kényelmes volt a futáros kiszállítás. Itt a kényelem talán a legfontosabb, és a szolgáltatás minősége a legfontosabb. Majd miután kinyílt a világ, újba munkába álltunk a gyerek iskolában, fel kell venni, viszonylag sokat autózunk, közlekedünk. A legkényelmesebb megoldás már a technológiai előrehaladás szempontjából is, nagyon jó mobil applikációk vannak egyébként erre, ami felhasználói szempontból megkönnyítik az életünket. Ez az úgynevezett out of home csomagautomata az egyik legkényelmesebb megoldás. És ugye 10 évvel ezelőtt az out of home-ot a csomagpontok jelentették, tehát hogy ezek a helyi gyroszos, egyébként a pizzéria, de a különböző szolgáltatók.
Igen, valamilyen kis üzlet, és akkor
persze.
Igen.
De az jó ki volt találva egy első lépésnek, mert az már biztosított egy olyan hálózatot, ugye, amivel nekem nem otthon kell ülni és várni a csomagszállítót, hanem valahol a közelemben, valamilyen boltosnál.
Én hozzátenném még azt a részt is ebbe a csomagautomatába, hogy van, aki kimondottan környezetvédelmi megfontolásból választja, mert ugye levesszük azt a CO2 terhelést, hogy egészen otthonig kelljen mennie ezeknek, egy helyre kell menni ugye magának a logisztikai cégnek.
Hát, hogy az füllenti. Én is mondhatnám, mert jól hangzik, de valójában most kiszámoltam, és 200 méteren belül van 4 csomagautomata, tehát egész egyszerűen sokkal egyszerűbb oda kérnem, mint hogy ott várjam és izguljam, hogy most megjön, vagy elérem, leteszi, vagy visszaviszi, vagy fogócskázunk, de én is azt fogom mondani, hogy én CO szempontból.
Hogy itt egyébként több dolgot említettelek, több dolog van egyszerre. Az egyik ez a CO2 kibocsátás. Pont tegnap hallgattam egy podcastot a GLS vezérrel, aki azt mondta, hogy ma még egyébként nem CO2 nem, hatékonyabb, mert hogy a futás CO2 hatékonyabb a csomagautomatáig, vagy egész otthonig, mint mondjuk a mai magyarországi géppark. És ugye ha elkereskedünk, megnézzük a vásárlóinkat, biztos lesz szórás, hogy viszonyulnak a csomagautomatához. Azt látjuk, hogy egyébként a Grow Digitalen belül, hogy egy szűk réteg felelős a legtöbb rendelésért, és ők éppen a csomagautomaták gyakrabbi felhasználói is egyben.
Jó, oké, hát rengeteg érdekes dolog volt még ebből, amin tovább lehet menni.
Egy kicsit a jövő, mert egyébként, hogyha még itt maradunk az automatáknál, mondjuk azt látjuk, hogy tényleg ezek a telepítése már annyira magas szinten van, hogy sokszor így egymás mellett is vannak csomagautomaták. Tehát így az együtt dolgozás az nem buli? Tehát ezt annyira kézben tartja minden szállítmányozó, hogy a saját hálózatában.
Ez miért vannak együtt? Ez hasonló, mint a kérdés, hogy miért van egy McDonald's és egy Burger King egymás mellett. És ez egy majd 100 éves elmélet egyébként, ez a Hoteling Model of Spatial Competition, szépen magyarul, ez a Hoteling nevű úriember térbeli versenymodellje, ami arról szól, hogy mondjuk egy tengerparton két fagy is szeretné maximalizálni a bevételét, akkor elindulnak a két végéről, majd fokozatosan egyébként a tengerpart közepéig jutnak el, és így maximalizálják a bevételüket, mert így a rádiuszok, az elérésük. Így a legoptimálisabb, és hogyha bármelyik is egy centit elmozdul kívülre erről a pontról, akkor csökken a bevétele. És akkor pont ez mutatja, hogy a jelenlegi magyar növekedő csomagautomatás piacon is keresik ezeket a nagy koncentrációjú pontokat, ahol áruházláncok mellett, gyógyszertálak, benzinkutak mellett, főleg parkolással egybekötve át lehet venni ezeket a csomagokat. És hogyha egyébként a szállítmányozás jövőjéről beszélünk, ilyen két trendet hoztam ezzel kapcsolatban. Az egyik a robotizáció, automatizáció, hogy mindenképpen ide is elér. Például az Alzának volt egy ilyen jövőképe ezzel kapcsolatban, hogy ők teleporttal szeretnének kézbesíteni, hogy az ez jó. Egy vízió, amit soha nem érünk el, de efelé kell haladni gyorsaságban és minőségben. Ez a professzionális prószint, ugye mindenképpen a robotizáció, ezt lehet skálázni, például a Brict Okado vagy a Cseh Rohlik is már ilyen nagy négyzethálós alapú raktárakban robotkosarak veszik ki az egyes termékeket az egyes cellákból, vagy az Amazon drónokkal kísérletezik, ez még ugye nagyon a távoli jövő. A második ilyen trend pedig a csomagolásmentes szállítás, ami ugye itt most megint ilyen a környezetbarát felhasználás, és ez az egyéni használatos karton és vagy egyszer használatos karton és műanyag nélküli csomagokat jelenti. Egyébként tipikusan Tesco küld már ki csomagokat, vagy mondjuk a Transped a logisztikai szállítók közül. Érdekesség egyébként, hogy egy amerikai cikk vagy az adat szerint a FedEx szerint a fő visszáru küldési preferencia az már csomagolás és jelölésmentes a vásárlók szerint. A Levers logisztikában nagyon is van egy ilyen vásárlói preferencia a csomagolásmentesség felé.
Oké, hát ez nagyon izgalmas, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere volt a vendégünk ma is, és szerintem jövő héten is jön. Köszönjük még egyszer, szia!
Köszönöm szépen!
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!
Hamarosan jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán mesél a múlt rovatunk Katona Csabával, 300 éve született Immanuel Kant, vele erről fogunk beszélgetni, mármint Katona Csabával, Immanuel Kantról.